Magyar könnyűzenei történelem, 6 évtized, csaknem 100 zseniális hazai zenész.
A Magyar Óra műsoraiban minden vasárnap.
Ismétlés csütörtök este 7 órától.
Köszöntöm itt a Korona FM 100-on, ez a Magyar Óra, én Fekete Antal vagyok. Műsorunkban hétről hétre hazai sztárok mutatkoznak be, pályafutásuk kezdetétől a legfontosabb állomásokon, albumokon, szerzeményeken át egészen napjaink aktualitásaig. A legutóbbi Magyar Órában egy fiatal, ám ugyanakkor annál sikeresebb csapattal, a Well Hello-val ismerkedhetett meg, akikkel élőben is találkozhatott, ha járt például néhány héttel ezelőtt a Paksi Puttonyos Fesztiválon. A mai zenei időutazás folyamán egy hölgy lesz a vendégem, aki 1966-ban a Magyar Televízió Táncdal Fesztiválján második helyezést ért el a Hol jár az eszem című dallal, majd rá egy évre 1967-ben megnyerte a Nem várok holnapig című számmal, amelyet az Omega együttes kísért. Az 1971-es Táncdal Fesztiválon a Fák, virágok, fény című dallal nyert. 84-ben közösen turnézott Komár Lászlóval, majd szóló karrierbe kezdett. Külsejével divatot teremtett, meghatározó egyénisége lett a korabeli tínédzser lányoknak. A magyarországi előadó művészek közül ő hordott először miniszoknyát, comb középig érő csizmát és a jellegzetes frufrus frizurát. Számos világsztárral is dolgozott együtt, még tinédzserként. 18 nagylemeze és 50 kislemeze jelent meg, emellett 6 mozifilmben szerepelt, és eddigi pályafutása során 11 könyvet írt. Már biztosan sejti a hölgy kilétét, aki olyannyira meghatározó a magyar könnyű zenei életben. A következő dalból pedig biztosan megfejti a mai feladványt. Egészen biztosan rájött, kedves hallgató, hogy a Magyar Óra sztár vendége itt a Korona FM 100-on ez alkalommal Zalatnai Sarolta lesz, az elmúlt percekben pedig a Nem vagyok én apáca című dala forgott itt. A sikeres énekesnő hamarosan azt is megosztja önnel, hogyan indult el a zenei pályán, valamint az is kiderül, hogy ebben mekkora szerep jutott a családjának, a szó Zalatnai Saroltáé.
Először igazából én a zenét mindig imádtam, kicsi gyerekkorom óta, csak gyerekkoromban a szüleimnek más elképzelései voltak. Pontosabban először az édesapámnak is, aztán sajnos apukám 80-as koromban meghalt, így édesanyámmal ketten maradtunk, illetve aztán később lett egy nagyon aranyos nevelőpapám, aki szintén zenei fülekkel rendelkezett, de ők engem operistának szántak, és nagyon szép ilyen mezzoszoprán hangom volt. Aztán ez a hang a mandula műtéttel megváltozott, és egy ilyen rekettes hang lett, és akkor akik addig tanácsolták az operai éneklést, kívülről tudtam különben szinte az összes operát, szüleim opera bérlettel rendelkeztek. Azt mondták, hogy hát ha zenét akarunk, akkor inkább valamilyen hangszereset. Így aztán elkezdtem zongorázni, és 7 éven keresztül klasszikus zenét zongoráztam, minden évben voltak hangversenyeink, ahol többnyire én nagyon szerettem Beethovent és Chopint, magyarok közül pedig Kodályt és Bartókot játszottam, de hát azért én csak-csak énekelni szerettem volna, úgyhogy a zongorázás mellett általában az akkor még ugye félig meddig titokban hallgatható Szabad Európát hallgattam, elsősorban nem a politika, hanem a zene miatt, meg a Cseke László, stb. Ugye hát itthon nem volt még akkor olyan zene alató, és mivel angol tagozatra jártam a Toldi gimnáziumba, nagyon jól értettem is már akkor az angolt, tehát én segítettem a többi zenésznek, az Oránéknak, Omegáéknak, stb. A különböző daloknak a levételének, illetve szövegírásánál. És másodikos gimista volt, amikor a Skampoló és a Komár Laci jöttek hozzánk játszani az iskolabálra, és ott bekérezkedtem, hogy énekelhessek az akkor éppen divatos Brenda Lee, I'm Sorry, meg Wanda Jackson rock'n'rollokat, és 3 dalt tudtam, és azt el is énekeltük, és akkor a Komár mondta, hogy na, hogy szokta, hogy annak idején nem is olyan rossz, mondta, és itt elsősorban azt hiszem, hogy a külsőbbre gondoltam a hangra, bár az is tetszett neki, és aztán rá 2 hétre meghívtak egy Skampoló bulira, ahol vendégként énekeltem, sikerem volt, és úgy indult el az egész, rajtuk keresztül ismertem meg a Bergendieket. Bergendi Pistának köszönhetek sokat, mert ő volt a zsűri elnök az amatőr dalversenyen, ahol már díjazott lettem, és gyakorlatilag így indult el az egész, és aztán ugye Bergendi Pistéknél volt a zongorista, az Autede, ahogy mi hívtuk, a Tocska, ugye az ő kislánya az Autcsilla, és az ő neje, illetve hát akkor még énekes kolléga nem volt, a Balázs Boglárka, és ugye a Tocska írta, hol jár az eszemet, és azt hiszem, hogy hol jár az eszem volt a 1966-os Tárgya Fesztiválon, amivel úgy Isten igazából bejöttem a köztudatba és az emberek szívébe, ott ugye második díjas lettem. De azt hiszem, hogy én nem gondolkoztam azon, hogy karrier, mert nem gondolkoztam semmi ilyesmin, mert abban az időben a mi generációnk ezt egy hobbinak tekintette, tehát hobbi zenészekként voltunk, és mindenki, ugye még az újságírók is mindig azt kérdezték, hogy és mit szeretnél, mi szeretnél lenni, milyen iskolába akarsz tanulni, tehát mi lesz a rendes foglalkozásod, a zenélés az egy ilyen, nem csak hogy másodlagos volt, hanem tényleg az, azért, hogy szerettük a zenét, és csináltuk, és nem volt úgy igazán tétje, de hát mondjuk egy első, vagy nekem főleg ugye az első Tárgya Fesztivál, hát ez egy teljes forduló volt, mert abban az időben ugye a szavazás az postai úton történt, tehát borítékokat gyűjtöttek. Nekem volt olyanom például, ahol jár az eszemnél közel 1 millió, aztán később az Omegával ugye 67-ben Nem várok holnapignál 3 millió szavazat érkezett, a lakosság gyakorlatilag 1/3, vagy később, még később ugye 71-ben a Fák virágok fénynél, ott is közel 4 millió szavazat. Tehát ott nem úgy volt, hogy nyomkodsz, meg kattintasz, meg nem tudom, mit csinálsz, hanem azért az macerásabb volt fölbélyegezni, megírni, postára adni, és mégis emberek csinálták, de az igazi sztárságot hozott nekünk, de mégse olyat, mint ami a mai világban van, hogy egy sztár arra törekszik, hogy minél távolabb legyen az emberektől, minél nagyobb legyen körülötte a tűzijáték és minden. Mi akkor leénekeltük, mit tudom én, egy házban volt akkor 3 tévé, akkor arra összeült egy egész lakóház, és kis sámlikkal, székekkel jöttek ahhoz, akinél volt tévé, az mindenki beengedett, nem félt attól, hogy ki fogják rabolni, és ott körbeültek, és nézték, az egy országos program volt, a Tánzal Fesztivált nézni. Nekem meggyőződésem, hogy a Tánzal Fesztivál az sokkal inkább már egy forradalmi megmozdulás volt, mert úgy zeneileg, mint országos szinten, olyan azelőtt még sosem volt, és minket pedig egy olyan helyzetbe hozott, hogy egyik pillanatról a másikra országos sztárok lettünk, sőt, hát a határon túli magyaroknál is sztárok lettünk, és akkor ugye itt felszálltam a 6-os villamosra, és 5 perc múlva tele volt az a kocsi, ahol voltam, és akkor is hogy volt tegnap, és hogy, és gratulálunk a második, vagy első, vagy akármelyik díj már. Tehát egy teljesen más valami volt, és borzasztó nagy boldogság. Hát képzeld el, hogy én nekem utána bemenni a gimnáziumba, hát mi volt? Hát állandó forgalmi akadály voltunk, és az igazgatói engedély kellett már ahhoz, hogy a folyosón beszélgessünk, mert mindenki jött. Szóval ez egy nagyon hihetetlen élmény volt, és egy olyan emlék, ami egy életre megmarad. Tehát most a mostani úgynevezett ilyen versenyek, amik vannak, ezek a tehetségkutatók, ezek nagyon nagy dolgok, csak már ez egyre több van, egyre több ismétlődik, és ha még van is, bár szerintem már korán sincs akkora érdeklődés iránt, amint volt, más volt teljes mértékben. Tehát ez olyan, mint mikor egyszer csak bejött a miniszoknya, amit szintén én hoztam be anno a divatba. Tehát ezek ilyen korszakalkotó dolgok voltak külsőbe, zenébe, mindenbe, és az emberek először láttak ilyesmit, és azóta van végül is, és ennek nagyon sokat köszönhetünk, mert ez olyan maradandó az emberek emlékezetébe, hogy egy életre megmarad.
A Korona FM 100-on Zalatnai Sarótát, Cínit, a Magyar Óra mai sztár vendégét hallotta a kezdetekről és az első lépéseiről a könnyű zene országútján. Életének fontos mérföldköve volt a Táncdalfesztivál, amely jelentősen előre mozdította karrierjét. Az énekesnő kitért arra is, hogy a 70-es években mennyire volt más a mechanizmusa az ismerté válásnak, amely kapcsán annak vonzataira is kitért. Most pedig következzen egy ízig-vérig Zalatnai Sarolta sláger, a Tölcsért csinálok a kezemből című szerzeményt választotta.
Aki megyek az útka piacra,
Távoli
Korona FM 100 és benne a Magyar Óra, amelyben az elmúlt percekben Zalatnai Cini Fák, virágok, fény című dala forgott. A szerzemény azért is különleges, mert a szóban forgó dallal nyerte meg az énekesnő az 1971-es Táncdal Fesztivált. A folytatásban középpontba kerül az akkori zenész és zenész közti kapcsolat, amely sok tekintetben eltér attól, ami ma tapasztalható. A részletekről Zalatnai Sarótát hallja.
Hát egyrészt barátok voltunk, másrészt pedig sokkal szorosabbak voltak ezek a kapcsolatok, tehát nem volt ez a rohanás, ez a itt előadás, ott tovább menni, aminek szerintem nagyon sok esetben az anyagi dolgok játszanak szerepet, meg ilyet hát kimondani is, mint most van egy ilyen tehetségkutató győztese 10 millió forint, hát mi 1000 meg 1500 forint énekeltünk, és azt hiszem életem legnagyobb díja az a Miért mentél el a Lokomotívval volt Splitbe, és az már nemzetközi volt, amikor nyertünk 72-be 3000 dollárt. Azt hiszem az a 3000 dollár a mai szemmel 6-800 ezer forint körül van. Jó, akkor nyilván sokkal több volt. Na de nem milliók repkedtek, és én a Scampolóval 100 forintért énekeltem annak idején. Tehát jó, hogy akkor nem tudom én, 3 forint volt egy kenyér, meg egész mások voltak az árak, de abszolút nem az anyagiakra ment ez, és nem azon gondolkodtunk, hogy mennyit fogunk keresni, mi lesz, hogy lesz. Kaptunk egy gázsit, lement egy koncert, és utána együtt mentünk mindannyian az X sörözőbe, és majdnem, hogy megettük, megittuk a gázsinkat. Viszont iszonyú terveink voltak, például ugye az Omegás dolog az úgy jött, hogy ők már játszottak a klubjukba, és miután ugye én meg énekeltem a Scampolónál, meghívtak, hogy énekeljek el egy rock'n'rollt, vagy egy nem tudom mit, és akkor beszálltam, és elénekeltem, ha jól emlékszem, egyszer egy Joplint, egyszer egy Aretha Franklint, a Somló Tomi volt a szaxofon szóló, meg a vokál, meg a kóbor, és akkor ezekkel a zenélésekből jött ki az, hogy megszületett egy dal a rádióban, ami nagyon-nagyon hagyományos volt, a Majláth Julika szerzeménye, és akkor azt mondta a Presszel Pici, hogy na, ebből csináljunk egy kiabálós, ízés, rockos valamit, mert a Cininek ilyen a hangja, az Omega meg ugye elsősorban pop meg rock zenekar, és ő hangszerelte meg, és először még nem ismerte meg senki, hogy ez az a dal, amit zongorán valamikor mutattak, és nem véletlenül nyertünk el vele mindent, ami létezett, aranymikrofon, magyar ifjúságdi, a Pici mint hangszerelő, maga a zene, a szöveg, hát kész, hát söpörtünk vele, de végül is ez is egy olyan rizikos dolog volt, mert újszerű volt, és teljesen más volt, mint a hagyományos tánczene.
A Korona FM 100-on a Magyar Óra mai sztárvendége Zalatnai Sarolta Cini húzott párhuzamot a 70-es évek és napjaink könnyű zenei viszonyai között. Mindemellett beszélt akkori terveiről és a közös munkáról az Omegával. A sikert, amely akkor szinte minden díjat és elismerést meghozott számukra, a Nem várok holnapig című szerzemény volt. Ez forog most itt a Korona FM 100-on a Magyar Órában.
Nem várok!
Korona FM 100 éteri színpadán Zalatnai Saroltától a Magyar Óra sztárvendégétől forgott a Nem várok holnapig című korszakalkotó dal. A folytatásban az énekesnő abba is beavatja, hogyan jutott a vasfüggöny mögé, ahol nagy sikereket ért el, és ahol nem kisebb nevekkel találkozott és dolgozhatott együtt, mint például a Bee Gees, Eric Clapton, Lionel Richie vagy épp a Queen.
Igen, hát az a baj, hogy utólag rász ki a hideg, mint ahogy most is, ha belegondolok a nevek. És akkor, mint kis csajszi, ugye voltam 20 éves, abszolút nem gondoltam végig, hogy Jézus Mária hova kerültem. Ez egy külön díja volt a 67-es Tánzal Fesztiválnak, 2 év Anglia, mert az egyik zsűri tag az egy angol, magyar származású ugyan, de angol menedzser volt, aki aztán először idehozta a Ray Phillips-et, a Nashville Teen, Spencer Davis-t, ugye Stevie Winwood-dal, és aztán később az Elton John koncert, a Tom Jones, stb. Tehát ő egy kint élő menedzser volt, akinek egy közös úgynevezett irodája volt, ahogy mi hívtuk, istálója, ezekkel a nevekkel, és a Bee Gees, az Island Records, aki akkor ugye az meg a Polydor volt a két legnagyobb cég, és gyakorlatilag ennek a szerződésnek a kapcsán én oda kikerültem, nagyon-nagyon nagy ásznak számítottam, hiszen tényleg a vasfüggöny mögül jöttem, minden újság címlapján ott voltam, miniszoknyába, térdzokniba, bűszempillával, és akkor mondták, hogy na, a kommunizmusban, meg keleten is van ilyen modern kis csaj, meg ilyen hang, és sajnos ami az előnye volt, mert ugye a politikai helyzet volt a lehetőség, hogy Európa hírű vagy világsztár lehetett, ugyanakkor ott volt benne az a fék, hogyha itthon azt mondták, hogy haza kell jönni, akkor haza kellett jönni, mert különben nem jöhettem volna haza egyáltalán, és itthon volt az imádott anyukám, az életem, a zenekarok, a zenész fiúk, a szerelmek, minden ide kötött, és annak ellenére ugye nagyon komolyan azt akarták, hogy maradjak, mert akkor sokkal több lehetőségem lett volna, mert ez a műfaj akkor ott már nagyon nagyban a show bizniszről és a pénzről szólt, és nagyon unták azt, hogy én örökké siránkozok, meg haza akarok jönni, mert romvágyam van, meg ilyenek. És ezért az az istálló, ahova én bekerültem, áll mindenhol. Nem csak azért voltunk az újságban, mert, és ez hülyén hangzik, de hogy mert ott volt egy Jimi Hendrix, vagy ott volt egy Elton John, vagy később a Cream, a Clapton, stb., hanem mert ott van egy kis csaj, aki a vörösöktől jött, tehát a kommunizmusból, ami egyesekbe azt váltotta ki, hogy utálatot, de ugye egy helyes kis csaj meg a zene az akkor ezt kompenzálta, meg értetlenül álltak, hogy a vörösöknél vannak ilyenek, és ugyebár elkezdtem klubokba énekelni, ahol mindenütt úgy hirdettek be, hogy a Vörös Sarolta, Red Sarolta, a Behind the Iron Curtain, a vasfüggöny mögül. És akkor ennek voltak a vonzatai, hogy Magyar Követség, Gulyás, Puskás, Vittor, ezeket úgy kötötték össze, és akkor jött az, hogy akkor az egyik Bee Gees fiú, Isten nyugosztalja, sajnos meghalt már a Morris Gibb, de hát most már sajnos meghalt az Iker testvére, most nem régen ugye a Robin, tehát gyakorlatilag én nem gondoltam végig azt, hogy és igen, ez a nagy hiba az életemben, az egyetlen igazi nagy hiba, mert biztos minden másképp alakult volna, ha ott maradok, vagy úgy döntök, hogy férhez megyek, és nem gondoltam végig, mert egy házassággal kivédtem volna azt, hogy engem ne engedjenek haza, mert egy amerikai, angol, vagy ausztrál, szem ausztrál és amerikai állampolgárok voltak a Bee Gees-ek, mert ausztrál származásúak, és egy olyan útlevéllel én már jöhettem volna, mehettem a nagyvilágba, de ezt nem gondoltam végig, ez azért túl fiatal voltam, és azt gondolom, hogy ott nem így kellett volna hozzáállnom, túl gyerekes voltam, meg baromira imádtam az otthonomat, meg az anyámat, tehát nem voltam profiknak, mondjuk így.
A Korona FM 100-on a vasfüggöny mögött aratott kiemelkedő sikereiről Zalatnai Sarolta mesélt itt a Magyar Órában, aki azt is hozzátette, mennyire másképp alakult volna a karrierje, ha Angliában marad, hiszen világsztárokkal dolgozhatott együtt, a népszerűsége pedig töretlenül ívelt felfelé. Mielőtt újabb részletekbe avatná be az énekesnő a vasfüggönyön túli pályafutása kapcsán, forogjon egyből 2 dal. Ez alkalommal az Óha milliómos lennék és a Hosszú forró nyár című dalokat választottam itt a 100-on.
magyar dalokból is csak a legjobbat. Magyar óra. Uron FM 100. Itt van vagy.
Amelyről Zalatnai című a Magyar Óra sztár vendége énekelt az elmúlt percekben itt a Korona FM 100-on. Azonban számos lélekmelengető történetet hallhat már is a mai zenei időutazásunk sztár vendégétől, aki, ahogy ígértem, már is beavatja az angliai pályafutása további részleteibe. A szó ismét Zalatnai Saroltáj.
Ma ott kezdődött, hogy a Heathrow-n, ugye Londonban újságírók, fotósok, minden az ég világon. Akkor egy nagyon szép kis lakásban laktam, a Médavél, az volt a földalattinak a barna vonala. Ez nem a belváros volt, hanem ilyen kertváros rész, ahol a menedzserem lakott a családjával, és ott kaptam én is egy kis lakást. Úgy teltek a dolgok, hogy először is járattak ének- és tánciskolába, ami szuper volt. Tehát ez ugyanolyan volt, mint most, ha a filmekben látod, hogy vannak ezek a táncos filmek, és a táncos filmeknél vannak az edzéseknek a gyakorlások, meg a nem tudom én mi. Ez nálam nem egy nagy tánc, hanem inkább mozgástechnika volt, mert ugye hát azért eléggé úgy álltam a színpadon, mint egy kis baba, akit úgy odaraktak, hogy nem mer igazán megmozdulni, meg hát a táncok is egész mások voltak. A hangommal nem kezdtek semmit, mert azt mondták, hogy ez jó úgy, ahogy van, csak tréningezni kell, és azt a mai napig csinálom, mert héten egyszer járok a dékány tanár úrhoz, akit imádok, szeretek, és karba tartja a hangomat, tehát ez egy nagyon komoly dolog. Megtanultam vezetni, tehát Angliában tanultam meg jobb kormányos autót vezetni, és itt kellett letennem aztán, amikor hazajöttem egy különbözetet, mert az angol jogsit nem fogadták el. Aztán bankszámlám volt, csekkönyvem volt, ami akkor még nem is létezett, meg álmodni sem mertünk róla. És a feladatom az volt, hogy meg kellett csinálnom két kis lemez, meg is csináltam, abban az egyik a Polydor volt a Bee Gees-ekkel, tehát a Bee Gees dal is, a Tula Sandadi volt az egyik rajta, aztán a Change of Heart, a Szívcsere, az I Am a Woman, az a Nő vagyok, és a L-O-V-E, a Love, azaz a szerelem, tehát ezek voltak a dalok. És akkor ennek a promotálása, tehát a BBC legnépszerűbb popműsorai, a New Musical Express, ami ugye a legnépszerűbb újság volt, zenei újság, annak voltam az összes oldalán, elemezték a dalokat, akkor ezzel promócióba mentünk Anglián belül, aztán Európán belül, onnan utaztam át Németországba, Svájcba, Benelux államokba, Franciaországba. Tehát egy menedzsment volt ott már, akik ezt irányították, és hoztak, vittek, bejártam a nagyvilágot abszolút, mondjuk hát akkor nem nagyon tudtak itt lenni, tudtak róla, mennyit én az ifjúsági magazinba írtam, meg a világifjúság, magyar ifjúság, stb. Tehát akkor még nem volt ilyen, hogy most valaki kijön velem, vagy az interneten keresztül már rögtön tudják, hogy hol énekeltem. Tehát ez azért akkor még egész másképpen működött. És igen, a világsztárok között éltem, akkor még majd, hogy nem fel se fogtam igazán, hogy egy klubba járok, mint Magyarországon van ugye a Fészek klub, meg ezek a különböző művészklubok, ott a Speakeasy volt, olyan bejárata volt, mint egy koporson keresztül mennél be, és akkor ott ült nap, mint nap sokszor a Janis Joplintól, a Jimi Hendrix, Eric Clapton, Stevie Winwood, a Tina Turner és a csapata. Hát a kész, hát az egész világ sztárgaleri ott mulatott meg, létezett. És én így éltem halál jól, és akkor mondom, az lett volna a feladatom, amiben azért volt nyilvánvalóan a menedzsereknek az üzleti elképzelése is, hogy akkor házasság a Bee Gees-szel, és akkor mit csarolt a gip, valószínű, hogy sokkal több pénzt hozok nekik, de valószínű, hogy meg is tudtam volna csinálni a világsztárságot, mert szüleimnek és a Jóistennek köszönhetően a hangom már akkor is megvolt hozzá, és angolul pedig beszéltem. Német-angolból felsőfokú nyelvvizsgás vagyok, úgyhogy teljesen jól működött ez a dolog.
A Korona FM 100 magyar órájában Zalatnai Sarolta avatta be nem mindennapi pályafutásának részleteibe, azon belül is annak angliai történéseibe, amely sikerekben és világsztárokban is bővelkedett. Ahogy azt elmondta, számos közös alkotás és napvilágot látott a Bee Gees-szel, amely csapat egyben fontos és meghatározó is volt az életében. Ezért most forogjon az általa is említett To Love Somebody című dal a Bee Gees-től itt a Korona FM 100-on.
Somebody, the way I love you. somebody, to love somebody the way I love you.
Korona FM százon a Bee Gees-től forgott a To Love Somebody című dal. A folytatásban a magyar óra mai sztárvendége Zalatnai Cini számos érdekességet elmond a Bee Gees-hez fűződő időszakáról, sőt, álláspontját is megosztja az akkor kilátásba helyezett házasság kapcsán, amely végül zátonyra futott, hiszen hazahúzta a szíve.
Az igazság az, hogy ezt a menedzsment szerette volna igazán erősíteni, és én azért itthon nagyon-nagyon komoly lelki és szerelmi kapcsolatban voltam a Ferenc Karesszal, tehát én nekem ez nem volt azért egy olyan egyszerű dolog, és nem voltam soha tudatos, és azóta se, azelőtt, azután sem. Tehát én a magánéletemet azt érzelmi alapokon éltem, csak azért egy kicsit úgy meglökte a tudatomat az, hogy úgy éreztem magam, mint egy filmben lennék, tehát a Rolls-Royce-tól az Aston Martinon keresztül a kedvenc autóm, ugye a Mini Morris volt, azt is kaptam ott egyet. Tehát amikor nem olyan emberrel vagy kapcsolatban, aki mondjuk egy pocakos öreg úr, aki milliómos, vagy egy szivarozó bankár, akinek semmi köze a fiatalsághoz, a lazasághoz, a zenéhez, hanem abban a világban csöppensz bele és kapod meg a jót, amit imádsz és szeretsz, és ami az életed lényege. És az egy kicsit úgy ki tud ebből zökkenteni, és akkor elgondolkozol, hogy most én igazán szerelmes vagyok, vagy most ha férhez megyek, az jó nekem, vagy egyáltalán a házasság jó nekem. És igen, ebben voltak irányított dolgok is, de biztos vagyok benne, hogy ez tudott volna működni, mert mi azért nagyon jó haverok is voltunk, és voltak szexuális problémák, amit miután ugye a Morris meghalt, nem akarok boncolgatni, mert én nem szeretem azt, amikor valakiről a halál után olyan dolgokat mond el az ember, ami gáz, de voltak érdekes, és akkor még számomra megdöbbentő dolgok, akkor én még ugye nehezebben viseltem azt, amit ma már abszolút természetesen, nem véletlenül kapok szinte minden évben toleranciadíjat, de akkor ez nekem még bezavart sok tekintetben, és nem voltam olyan tudatos, hogy végig gondoljam azt, hogy nekem ez karrier szempontból mit jelenthet. A világot jelentette volna, és azt, hogy az életem teljesen megváltozott volna jó irányba. Nem kellett semmit újból kezdeni, mert abszolút minden alap megvolt rá. Én akkor már egy kicsit tovább léptem, tehát merészebb voltam öltözködésben, hangilag, ugye a Janis Joplin lett az ideálom, ő volt az, aki az éneklésével, meg ezzel a kiabálós, rockos, bluesos dologgal nagyon nagy hatással volt rám. Kicsit elmentem a rock világába, és erre kapóra jött az akkor megalakult Lokomotív GT, akik meg olyan zenét is csináltak, ami abszolút beleillett az én úgymond profilomba, és azóta is ezek a dalok halál nagy sikerek. Tehát ez már egy kicsit tovább lépés volt, ugyanakkor, ugyebár akkor jött a 71-es Tárda Fesztivál, ahol nehezen bár, de meggyőztek arról, hogy a Sőkotóes nagyféle romantikus világban még egy kicsit visszacsöppenjek, a Fák virágok fénnyel. Nem akartam elénekelni, mondtam, hogy én most már rokkos énekesnő vagyok, bőrgatjába, bőrcsekibe, és akkor még nem fogadták azt el, amit ma már nem csak, hogy elfogadnak, hogy, hanem nagyon nagy előnyöm az, hogy el tudok énekelni egy Janis Joplint, el tudok énekelni egy Fák virágok fényt, vagy egy Féltenikert, vagy egy abszolút kiabálós Szeres nagyon. Tehát most már ez előny, sőt elismerik azt, hogy így is tud énekelni, úgy is tud. Akkor még anyukámat sokszor piszkálták a barátnői, hogy a lányod ilyen szépen tud énekelni, mit üvöltözik itt mindenféle kiabálós amerikai, meg akkor nem tudták megmondani, hogy blues, nem blues, de hát, hogy rekedtem, miért kiabálok meg, nem tudom én, de semmi gond nem volt vele, engem abszolút simán visszafogadtak, sőt, akkor kezdődtek igazán a nagy sikerű nemzetközi fesztiválok, ahol mindig valamit nyertünk, valamilyen formában mindig díjat hoztunk el, és ez nagyon szépen ment és indult, sőt, hát akkor kezdtem több zenekarral csinálni egymás után, 18 nagy lemezem volt, közel 600 dallal, tehát azért mikor kérdezik, hogy hogy tudsz ennyi dalt elénekelni és a fejbe tartani, meg lehet csinálni, hála Istennek, csak legyen. Jöttek sorba a lemezek, a Generállal csináltam, a Skorpióval csináltam, aztán Máté Petyával, tehát a kintlét, a tudás, a zene, stb. Az abszolút előnyömre változott, és borzasztóan jól működött. semmi gond nem volt vele, egészen odáig, amíg le nem betegedtem, egy elég rossz műtét következtében, ami egy orvosi hiba, műhiba volt, és akkor úgy volt, hogy nem tudok tovább énekelni, mert ilyen hasi és izombeli problémák voltak, amik elsősorban azért a hangon túl az éneklésnél fontos, és gyakorlatilag akkor inogtam meg, hogy most abba hagyom, nem hagyom, mi lesz, és akkor kezdtem, illetve írtam az első könyvet.
A Korona FM 100-on Zalatnai Saroltát hallotta, aki igazán különleges külföldi pályafutása mellett arról is beszélt, hogy milyen volt ezután a hazatérés. Kiemelte az LGT-t, a közös dalokat, valamint azt a fajta külsőt és egyedi stílust, amit akkoriban a hazai palettán ő képviselt. Mint azt hallhatta, pályafutása itthon indult be igazán. Számos népszerű hazai együttessel és előadóval dolgozott együtt, amelyben nagy szerep jutott a külföldön megszerzett tudásnak. Sőt, arról is hallhatta, hogy az életében milyen törés vezette az első könyve megírásához. Most forogjon Zalatnai Saroltától a Szeres nagyon, és a Mindig kell egy barát című dalok itt a Koronában.
És korszakalkotó hazai zenészhez a magyar órában.
Korona FM 100. Itthon vagy.
Yeah.
Korona FM 100-on Zalatnai Saroltától forgott a Mindig kell egy barát című klasszikus. A folytatásban az énekesnő megpróbálja a közel lehetetlent, vagyis pályafutása korszakait egy-egy arra jellemző dallal összekapcsolni. A szó ismét Zalatnai Cinié.
Hát biztos, hogy egy-egy dallal nem tudom, mert iszonyatosan fontos állomások és fontos dalok. De azt mondom, hogy egy Hol jár az eszem, egy Nem várok holnapig, Fák, világok, fény. Szóval ezt nem lehet így felosztani, mert a Lokomotív lemezeimet, amiből akkor 120 ezeret adtunk el, tehát nem 5000 darab volt egy aranylemez, hanem 50 ezer, kétszeres aranylemez, gyémántlemez, tehát ezért egész más számok működtek akkor, és ugyanúgy, mint ahogy ugye a Lokomotívval végül is aztán visszacsatoltuk a dolgot, mert voltunk együtt Angliába is, és például a Cool and the Gang vagy Lionel Richie, akkor azért egy koncerten is énekeltük, de nem az volt, hogy hello, szia, vagy elmeséljük azt, hogy egy stúdióban dolgoztunk, de nem együtt, hanem ő is dolgozott ott, meg mi is. Na ja, és nem, mi együtt voltunk színpadon, és azok az akkori sikerek nagyon komoly és megalapozott dolgok voltak. De mondom, hogy annak a politikai háttere azért nagyon sokat segített abban az időben. De hát mondhatnám én utána az olyanokat, mint a Könnyű álmot hozzon az én, mert az én ótán volt először a Csárdi, csak utánam kezdte el énekelni. Nagy tévedésben van sok ember. Ezt szoktam mondani különben koncerteken is, hogy a Csárdival az utóbbi időben vele jöttve igazán pedig ezt én énekeltem. Ez úgy volt, amikor a Generállal csináltam egy nagy lemezt. Ugye a Generál alapító tagjai, hát annak idején még a Révés Enika is, de Isten igazából a Várkonyi Matyi Novai, és Miklós Tibike a szövegíró, ugye sajnos ő is elment már, és akkor énekeltem is velük. És abban az időszakban alakítottuk meg a Cini és a Tiniket, és akkor a Generállal énekeltünk együtt, Cini Tinik, és ez a dal azon a lemezen volt rajta, a Generálos nagylemezemen. Egy ilyen vokális dolog volt ez, tehát hárman énekeltük, én énekeltem ugye magát a fő dalszólamot, és a Tinik, a Vászeg Éva és a Portási Júli voltak a vokál. Erről egy csomó DVD meg videó is van, és nagyon szépen bejött ez a dal, de nem volt akkor átütő sláger. És akkor szétment a Cini és Tinik, elváltam a Generáltól, és aztán egy rövid idő után a Generálba beszállt a Csárli, mint szólóénekes. És akkor ő is megkapta ezt a dalt, és gyakorlatilag utána már ő többet énekelte ezt mindenhol, mint én. Bár most az elmúlt 2 évben, 3 évben most már én is éneklem bulikon, és az egész közönség is énekli. Igen, talán a Csárdival ez jobban bejött a második generálos verziónál, de nem hogy elfogadják, hanem talán ettől még az én verzióm is nagyobb siker, mint régebben volt a Cini-Tinikes verzió. Ugye szerintem ezt most mind a ketten énekeljük, és akkor mindig bemondom, hogy hát igen, az utóbbi időben ezt a Csádi hozta föl slágerré, de ezt igenis, hogy én kezdtem, és akkor elkezdenek rövegni, megvisítozni, és minden bulin eléneklem, úgyhogy ez az igaz történetem. Vagy mondhatjuk a Félteniket, ami ugye a Fussony utolérjének film zenéje volt, de hát aztán sorolhatnám az Apáca, Sökottitól, akkor a Tölcsér, ami Frenrejs, Szenes. És ezek a dalok végig kísérnek a mai napig is, mert ezek a dalok mindig nem csak hogy előjönnek, hanem minden egyes koncerten, ha netalántán elfelejtem, vagy nem éneklem, akkor követelik, az egész közönség énekli. Tehát ezek nem csak hogy az én alapdalaim, hanem több generációi, akik úgy nőttek föl, és mondjuk bezárólag itt az utolsó, talán úgy igazán a Máté Peti Mindig kell egy barát. Én nekem a korszakaim inkább úgy határozhatók meg, hogy fesztivál énekesnőnek tartom magam, élő énekes hangnak, tehát én sose tátogok, vagy full playbackelek, és gyakorlatilag ezek az említett dalok, de hát nagyon sokat mondhatnék még, és aztán mindig elő-elő jönnek, és akkor mindig jönnek, hogy és azt miért nem éneklet, hogy? És azt miért nem éneklet, hogy? És akkor mondom, hogy ja, tudnék egész éjjel akkor énekelni körülbelül. Ez az igazság. Én imádom a régi dalaimat is, és imádok visszamenni az életem kezdetére, mert ez az életem, és gyakorlatilag büszke vagyok arra, hogy a dalok köré tudom kapcsolni az egész életemet.
Micsoda zárszó itt a Korona FM 100-on Zalatnai Saroltától, aki pályafutása korszakait egy-egy arra jellemző dallal kapcsolta össze. Sőt, számos jó történettel is megfűszerezte azt. Ahogyan azt az énekesnő is említette, a Könnyű álmot hozzon az éj című dal elsőként nem Charlie, hanem ő énekelte. ezért most a Magyar Óra záró etapjában forogjon a szóban forgó dal, Zalatai Sarolta is a Könnyű Álmot Hozzon az Éj itt a Korona FM 100-on.
Valahol felsír még egy kis gyerek. Hallom, az édesanyja dallal csütítja el. Hallgatom a nyitott ablaknál, s végül én is énekelem. Könnyű álmot hozzon az én. Ott neked táncol a hold, lenéznek rád a fénylő csillagok. A sötét folyóparton álmos nagy béka ül, hangtalan suhan egy kis madár, látod ő is haza repül. Könnyű álmot hozzon az ég, hallgasd el.
FM 100-on a Magyar Óra záró etapjában Zalatai Saroltától a Magyar Óra mai sztárvendégétől forgott a Könnyű Álmot Hozzon az Éj című dal, amely igazán szép lezárása az elmúlt 60 percnek. Épp ezért nem maradt más hátra, mint hogy köszönetet mondjak neki, Zalatai Cininek, hogy itt volt a műsorban, hiszen számos érdekes történettel dobta fel az elmúlt egy órát, amelyben pályafutása legszebb és legfontosabb állomásai kapták a főszerepet. Mindemellett a legkedveltebb szerzemények is felcsendültek tőle a műsor folyamán. Ha újra meghallgatná mai, illetve korábbi műsorainkat, akkor ezt megteheti a www.koronaradio.hu weboldalon, a rádióról menüpontban a pályázati archívumra kattintva. Tartson velem akkor is! Köszönöm figyelmét, Fekete Antalt hallotta, további szép estét kívánva, a viszont hallásra.
Magyar könnyű zenei történelem, 6 évtized, csaknem 100 zseniális hazai zenész.
A Magyar Óra műsoraiban minden vasárnap.
Ismétlés csütörtök este 7 órától.
Készült a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.